Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország álláspontja szerint a migráció helyett megfelelő családpolitikára és a gyermekvállalás ösztönzésére van szükség, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Családjaink jövője Európában az ENSZ családok éve 30. évfordulójának tükrében című rendezvényen Budapesten. Hornung Ágnes úgy fogalmazott, az a kormány, amelyik nem támogatja a gyermekvállalást, voltaképpen háttérbe szorítja a jövőjét, lemond önrendelkezéséről és erejének legnagyobb részéről. Kiemelte, a migráció helyett a saját erőnkre, a saját belső forrásainkra kell támaszkodnunk, kultúránkat és hagyományainkat a megszülető gyermekeinken keresztül őrizhetjük meg, jelentette ki. Elmondta, idehaza már a baloldali pártok is megértették, hogy Magyarországon a családok az elsők, ám az Európai Parlamentben ez a vita még nem jutott nyugvó pontra. Emlékeztetett, a kormány 2010 óta már több mint 30 intézkedést hozott a családok támogatására. Meghaladta a 10 000-et a kedvezően elbírált támogatási kérelmek száma a modern napelemes rendszerek telepítését támogató pályázaton. A mostanáig megítélt több mint 40 milliárd forint állami hozzájárulása a zöld energia termelésben és tárolásában segíti a háztartásokat, közölte az Energiaügyi Minisztérium az MTI-vel. A tájékoztató szerint az eddig beérkezett mintegy 18 000 támogatási kérelem feldolgozása folyamatosan zajlik. A pályázóktól a beruházási költségek legfeljebb 2/3-át ingatlanonként akár 5 millió forintnyi kiadást vállalhat a kormány. Az átlagos támogatási igény tartósan 4 millió forint körül alakul. A több mint 75 milliárd forintos keretösszegből így közel 19 000 család kaphat vissza nem térítendő forrást a napelemek és energiatároló beszerzéséhez, felszereléséhez. Tűz keletkezett egy oktatási intézményben ma Hajdúhatházon, közölte a Hajdú-Bihari Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a honlapján. Beszámolójuk szerint a Szilágyi Dániel utcában lévő intézményben egy tetőtéri ablak párkánya és egy léc égett. A tüzet a helyszínen lévők még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett a debreceni, a hajdunánási és a nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták az épületet, megbontották a tetőszerkezetet, az épületet egy időre csaknem 500-an hagyták el, jelezte a katasztrófa védelem. A Magyar Távirati Iroda úgy értesült, hogy a diákok a tanárok vezetésével rendben vonultak ki az iskolából, ahová kevéssel délelőtt már vissza is térhettek. Egy kora reggel keletkezett hatalmas tűzben 22 hajó semmisült meg az isztriai félszigeten, Medulin üdülőváros kikötőjében személyi sérülés nem történt. Írta ma az index.hr hírportál. A tűzoltásában a pulai és a medulini tűzoltók vettek részt, és a lángokat sikerült megfékezni. A hatóságok közlése szerint a helyszínre érkező tűzoltók először elkülönítették azokat a hajókat, amelyeket még nem értek el a lángok, az égő hajókat pedig kikötötték, és úgy oltották el rajtuk a tüzet. Közülük több teljesen kiégett. A tűzoltó parancsnok a tűz keletkezéséről elmondta, vélhetően elektromos hiba okozta valamelyik hajón. Májustól lehet számítani a termetes, tőrös darazsak feltűnésére, de ezek a rovarok az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a kertek, parkok gyepén vagy korhadófák közelében, esetleg a komposztnál, akár nagy tömegben is keringő termetes, tőrös darazsak az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi fa írtása felesleges, ráadásul az óriás tőrös darázs védett, természetvédelmi értéke 50 000 forint, elpusztításuk éppen ezért törvénytelen is. A tudatlanság azonban évről évre számos ilyen állat pusztulását okozza, amikor a felesleges pánikkeltés hatására a munkájukat nem kellő szakmai felkészültséggel végző rovarirtók tömegesen mérgezik meg a tőrös darazsakat. Végül az időjárásról. Holnap északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják velük a napot, és ezeken a tájakon esőzápor kialakulhat, estétől délnyugaton pedig megdörrelhet az ég. Élénk, erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti-keleti szél, néhány fokkal enyhébb lesz a reggel, a minimumok 5 és 14 fok között alakulnak. A legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Viski András Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar író egyetemi tanár 2 éves volt, amikor református lelkész édesapját 22 év börtönre ítélték. Őt pedig az édesanyjával és 6 testvérével kitelepítették a romániai gulágra. A lágerben az éhezés, a betegségek és a fagy miatt az életben maradásért küzdöttek. Nemrég megjelent Kitelepítés című könyve kapcsán Guba András, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettese beszélgetett vele.
A szabadság önmagunk, önmagad választása, és engem nagyon megrendít az, hogy édesanyád önmaga választása, az titeket választás is volt a 7 gyerek, és hogy egyszer csak ettől is meg kell szabadulnia, vagy valahogy ez is lefoszlott róla, és hogy te most mitől szabadulsz meg, vagy mi az, ami letépődik rólad, hogy szabad légy?
Amikor jöttem errefelé, akkor ötlött ez fel bennem, hogy milyen nagy hatással volt rám az, hogy egyszer az apám az apostolnak ezt a mintha teológiáját bontotta ki nekünk, ugye emlékszünk rá az apostoli tanításban, az van, hogyha valakinek van, mintha nem lenne. De ha nincs, akkor mintha lenne. És éppen erre gondoltam, hogy ez egy szabadság definíció. Hogy ami talán, de ezt csak félve mondom, a Krisztus egyházára is áll. Hogyha jó helyzetben van, akkor úgy kell élnie, mintha nem jó helyzetben volna. És ennek meg kell találni a technikáit. Ha rossz helyzetben van, éljen úgy, mintha jó helyzetben volna. Az én szüleim szabad emberek voltak. És ez abban is megmutatkozott, hogy amikor kijött apám a börtönből, akkor felajánlották azt neki, hogy kiviszik az egész családot, új életet kezdhetünk a tengeren túl, a norvég misszión keresztül jutott el hozzánk ez a megkeresés. És az a barátja, akit ő annyira szeretett, és az én életemben olyan, mint egy nagybácsi, a Richard Wurmbrand, akit emlegetek ebben a könyvben, és akit én személyesen ismertem, és rajongva szerettük őt is, és a feleségét is. Sőt, hát az ő házukba laktunk Bukarestben, mert nem volt hova menjünk. Miután a lágert elhagytuk, egyszerűen nem volt hova menjünk. A 2 férfi ugye börtönben volt, és a feleségek a gyermekeikkel túlélési kísérleteket hajtottak végre. És emlékszem arra a beszélgetésre, hogy szabadság definíció az az elhívással esik egybe. Tehát az az ember szabad, aki az elhívása szerint él. De ez nem egy egyszerű dolog. Ez egy rendes küzdelem, amit érdemes végig csinálni. És emlékszem a beszélgetésre, amikor az apám azt mondta, hogy nekem ez az elhívásom, hogy itt maradjak. A második világháború után is, miután lezárták a határokat, ő visszafele szökött Erdélybe. Minden értelmes ember nyugat felé szökött. Vagy emlékszem azokra a beszélgetésekre, mikor ilyen járványszerűen a 70-es évek második felétől, és a 80-as években aztán ez tombolt. Mindenki el akarta hagyni az országot, és jöttek az apámhoz, mint lelki vezetőz, és azt mondták, hogy ezt olvasták ki a Szentírásból. Meg, hogy álmunkban ezt látták, hogy ki kell vándorolniuk. És az apám megkérdezte, hogy hova? Mondták, hogy nyugatra. Hát persze, mondta az apám, senki nem álmodja azt, hogy keletre vándoroljon. Mert mindenki misszióelgondolásból vándorolt nyugatra. De misszióelgondolásból senkinek nem mondta azt az angyal vagy a Szent Lélek, hogy keletre menjen. Nem. a kapitalista mennyországba vándorolt ki mindenki. Tehát egy szabad embert érzékeltem. És ez abban is megmutatkozott, hogy lenyűgözően finom humora volt, amit a szószékről is sokszor hallottunk tőle. Tehát nagyon bátor volt a tekintetben, hogy az inspiráció szerint élt. Ez abban is megmutatkozott, hogy csütörtöktől vasárnapig készült a vasárnap délelőtti prédikációjára. Teljes csend vette körül. Mi ott a gyerekek, nem tudom, de ő valahogy egy ilyen átlátszó csend burokban volt. És nem zavartuk sohasem. Nem tudom, biztos örült is annak, hogy ott vagyunk a közelében. De azt megcsinált, hogy ment fel a szószékre, és mikor elkezdődött volna a prédikáció, azt mondta a gyülekezetnek, hogy amíg jött fel a lépcsőkön, megvilágosodott előtte, hogy mindaz, amit leírt, és amiből felkészült, az teljesen értéktelen. És most menjünk vissza nullából. Ez a heti szakasz. Nézzük meg, hogy ez a heti szakasz hogyan szólít meg most bennünket. Engedjék szabadon a gyerekeket, hogy kószáljanak a templomba az ige hirdetés alatt. És nézzük meg ezt a szöveget, mint teljesen ismeretlen. Azt kérdezett, hogy miből kell megszabadulni. Hát például a kitelepítés könyvtől kell megszabadulnom. Ebből a nyelvből kell megszabadulnom, mert ha ebből a nyelvtől nem szabadulok meg, akkor nem fogok tudni újabb könyvet írni, de én nem újabb könyvet akarok írni, mert könyvet írni bárki tud. Hanem azt akarom csinálni, amit a dolgom a világban. Nekem a könyvírás az inkább lelki gyakorlat. Én nem vagyok olyan értelemben író, mint azok mondhatnék itt neveket, akiket nagyon tisztelek. Akiknek az írás az techné is. Megtörténik, akkor megszületik. Meg is jelent ez a legutóbbi dolgom a sajtóban, hogy ezt a Kitelepítés című könyvet 17 év alatt kiráztam a kis ujjamból. De nem tudott megtörténni, mert nem voltam készen rá. És most azon dolgozom, hogy kész legyek valamire. A kiadó mondta, hogy lehet, hogy jóval nem 17 évet venne igénybe a folytatás. Én mindig mondtam nekik, hogy ezt nem csak velem kell megbeszélni. Én hatalom alá vetett ember vagyok, ahogy az írásban olvassuk. De az a fontos, hogy a szabadság is az is egy szó, és az is egy üres szó. Én inkább azt mondanám, hogy nagy tétekkel, nagy tétekben kell játszani. Nagyon nagy tétekben kell játszani. Csak aki nagy tétekben játszik, az emlékezteti környezetét, vagy legalábbis azt a gyanút fölkelti, hogy lehet, hogy létezik Isten. Ma mielőtt idejöttem volna, egy hitehagyott barátommal beszéltem, aki hosszú éveken át a lehető legerősebb közösségben élt. Mondja, hogy de felismert, hogy nincs az az Isten. Mondom, persze, de ez nem is a mi dolgunk bebizonyítani, hogy van. Ez az ő dolga. Ez az ő munkaköri leírás. Az egyháznak nem az a dolga, hogy bebizonyítsa Isten létezését, hanem a megjelenésének a tereit hozza létre, és aztán ő megjelenik, ha megjelenik. A nagy tétekben játszani most egyre nehezebb, úgy látom, meg úgy tűnik, hogy jó, privilegizált helyzetben is vagyunk, ennél rosszabb nincsen. Ez maga a katasztrófa. Azt mondjuk, hogy kommunizmus, oké. 90-es években, mikor tanítottam az egyetemen, olyan szentírás ismerettel jöttek a diákok az egyetemre, hogy ha azt mondtam, hogy Tékozló fiam, már is tudtam, nem is lehet egyébként színházat tanulni szentírás ismeret nélkül. Meg hát irodalmat lehet-e tanulni, művészettörténetet lehet-e tanulni. Nem lehet tanulni. Most hittant tanítanak nálunk is az iskolába. Semmit nem tudtak a szentírásból. És mindig kérdezem, hogy mit tanítottak. És őket is kérdezem, a diákokat, hogy mit tanítottak. Azt mondják, hogy ugyanúgy tanítják, mint a földrajzot, meg a történelmet, meg a matematikát. Tehát ugyanolyan szinten utáljuk. Színész évfolyamnak adtam ki ezt a feladatot, hogy készítsenek nekem egy performance-ot, amit be is mutatunk a városban, és ennek legyen a témája a könyv. Ez jutott az eszembe, a könyv. Ketten is a Bibliáról csináltak performance-ot. És az egyikük a performance-ban tudta a legszabadabban elmondani, hogy milyen terhet jelentett ez neki, hogy mennyi megaláztatásban volt része. Értjük? Értjük, hogy nem érthető? A hit az nem a felső középosztálynak a privilégiuma, vagy a középosztálynak. És én csupa jót gondolok ezekről a tanárokról. De hogy látjuk, hogy a szabadság, mint kihívás, az azt jelenti, hogy vállalom a nem tudást. Vállalom a mesztelenséget. Vállalom azt, hogy vagy anyámtól megkérdezte vasárnapként, meg tőlünk az apám, hogy a prédikáció délelőtti megszólított te benneteket. Nem tudom. Anyámnak volt egy ilyen klasszikus mondata, hogy Feri, ezt túlkészülted. Gyönyörű. És akkor apám mondta, hogy hát azért látta, hogy egyesek aludtak a prédikáció alatt. És mi mondtuk az apámnak, hogy de hát van egy halleluja énekünk, egy énekeskönyvben, ami úgy kezdődik, hogy ahol ott a Jézus, alszom édesen. Hát apa, ott volt a Jézus. Azt mondja, de hogy a Jézus volt ott, az unalom volt ott. Meg a teljes értelmetlenség volt ott. Tehát, hogy én egy ilyen szabad közegben nőttem fel, apám nem lépett fel a saját szobra talapzatára, hanem kinevette magát, és nagyon érzékeny volt arra, hogy üres hierarchiák ne alakuljanak ki közöttünk. Testvérek vagyunk. Elsőrendűen testvérek vagyunk. A testvériség az meg egy biológiai objektívia, ugye? Olyan testvérek vagyunk, amilyennek vagyunk, de annak nincs változat, hogy ne legyünk testvérek. Mert még csak nem is a mi vérünk köt össze bennünket, hanem a Krisztus vére köt össze bennünket, ami valamivel erőteljesebben, mintha bebiztosítaná ezt a dolgot.
Megrendítő az, meg ilyen felszabadító, ahogy a Szentírás szövegében láttuk, hogy amit megélünk, az más, és hogy nem hagyjátok a szöveget, olvassátok tovább, számon kéritek, hogy miért nem így van, vagy megengeditek, hogy nem így van. Ez nagy szabadság, ahogy ezzel a Szentírás szöveggel bántok. És a másik, ami még nagyon így megfogott, amit mondtál, az az inspiráció. És nekem a könyvben van két nagyon erős inspirált alak, az édesanyád és a Marinka. Van egy belső hangjuk. Elképesztő, hogy édesanyádnak olyan ismerős istenes a belső hangja, az Arinkáé, az arról szól, hogy öld meg a férjedet. De hogy a két nő meg ebben nagyon, legalábbis az Arinka azt mondja, hogy ők nagyon ugyanazt a hangot hallják. Kell ezt az inspirációt mérlegre tenni?
Én hiszek a Krisztus testében. Az inspiráció az nem egy individuális esemény. Nincs olyan inspiráció, amit kisajátíthatnánk magunknak. Mert az, amit az Isten a lélek által mond nekünk, az nem egy individuális esemény, az mindig egy közösségi esemény. Mi protestánsok nagyon hajlamosak vagyunk a Szentírás szövegével mindent lealibizni. A protestánsok körében van annak a mozgalva, hogy a Szentírás szó szerinti értelmezése. Ugye, ami egy kontradikció in adjecto, lehetetlen. Azért lehetetlen, mert akkor tessék megtanulni héberül, arámiul. Tessék az összes nyelvjárás megtanulni, ami a Szentírásban menne, és csak úgy idézni a Szentírást. Tessék megtanulni görögül. Tessék megtanulni ezeket a jelentés változásokat, ami ebben a nyelvben, ráadásul ez egy köznyelv, ugye nem ugyanaz, mint a görög tragédiáknak a nyelv, de ami ott visszhangzik abban a nyelvben. Számunkra nagyon nagy kísértés az, hogy ha nagy bajban vagyunk, akkor benyomunk egy idézetet. A szövegben ezt nevezem bibliapókernek. Egyébként kérdezték tőlem, hogy ez egy ilyen írói dolog, tudod? De valóban van ez, hogy egy mondattal kezdődött el a regény, vagy mivel? Ez egy nagyon fontos kérdés írói nézőpontból, hogy amikor úgy írunk, úgy érezzük, hogy megvan bennünk, és mégsem születik meg. Mert nincsen az a felütés, ami felszakítja ezt a szöveget, ezt a nyelvi anyagot, amit felgyűlt bennünk. És elkezdtem gondolkodni ezen, mert az én regényemet nem egy mondat kezdi el, az a mondat, ami elkezdi, az egy non-mondat, az egy nem mondat, az egy dátum. De mégis egy szó kezdi el. Ez pedig a Biblia póker. Hogy ilyen szó nem létezett a kitelepítésig, most meg már megvan az interneten is, mert az internet mindent lenyúl. Mert úgy felismertem ezt a, ugye ahogy mondja a női főszereplő az anya a könyvben, hogy ez a félpogány vallás. Igen, én így tekintek a sajátomra, egy ilyen félpogány egy kicsit, mert a szövegből már is tud egy ilyen bálványt képezni. És ez azért bizony tilos. Bármiből tilos, de az ember bármiből bálványt képez. Ugye Calvinnak ez a gyönyörű szókapcsolata, hogy az ember bálványgyár, ugye? Hogy mondja ezt latinul, fabrica idolatrum, valahogy így. Mit jelent, hogy bálványt képezni? Azt jelenti, hogy lerögzítünk dolgokat. A bálvány az, aki nem mozog. Mit csinál? Arcra esik a Dágon templomában. Miért? Mert nem tud mozogni. De mi is, a mi bálványképzésünk is azt jelenti, hogy elveszítjük a hajlékonyságot. Ugye a lélekről szóló tanítás, meg ez a gyönyörű szélfúvás, vagy ahogy Pilinszky meglehetősen következetesen azt a szót, hogy lélegzet K betűvel írja. Persze helyes így magyarul, de régiesebb. De ő meg szereti ezt. Az, amit én kaptam hagyományként, az inspiráció, hogy a hívő ember útja nem felfele vezet, hanem lefele vezet. Tehát egyre mélyebbre vezet. Miért? Mert minél közelebb kerülünk az isteni személyhez, annál több dolgot tudunk meg magunkról, feltárulnak olyan dolgok, amiket nem ismertünk, de ez nem egy boldogtalan tudás, és nem a kétségbeesésnek a tudása, mert a megváltás kontextusában ismerjük meg önmagunkat. Ha nem a megváltás kontextusában ismerjük meg önmagunkat, akkor nem csak önmagunkat öljük meg, hanem a másikat is. Tehát, hogy lefele vezet az út. És ebben is volt egy gyönyörű tanítása az apámnak, amit olyan sokra tartok, hogy amikor Jézus azt tanítja, hogy ha meghívnak téged előkelő vacsorára, ül az utolsó helyre. És akkor beindul egy ilyen versenyfutás, hogy ki foglalja el elsőként az utolsó helyet. Ami azt jelenti, hogy első hely lesz az utolsó hely. Már is bálvány lesz belőle. De az apa tanítása szerint azért kell az utolsó helyre ülni, mert az már foglalt, és Jézus ül ott. És csak az ölébe ülhetsz. És akkor jársz jól. Mert akkor éppen ezt a bálványképzést, ezt hárítod el önmagadtól.
Az inspirációról azt mondtad, hogy sosem magunk, hanem hogy a közeg, vagy a közösségnek.
A közösség, a Krisztus teste, igen.
És hogy amikor itt előtte beszélgetünk, akkor is nagyon erős volt az, ahogy beszéltél azokról a közösségekről, amikben vagy. És magának a könyvnek is a végén katonaságról beszélsz. Én még voltam katona. Tényleg az az együtt, egyik mozdulás, még ha mindenki utálta is, vagy mindenki gyűlölte mégis, amikor ezekkel a lázadó egyetemista társaimmal vertük a vigyázt, mégis volt valami mély tudat, hogy mi együtt csinálunk valamit, és ez jó, és aztán mégis van vagy fölcsillan a könyvedben is, hogy van ebben valami nagyon pusztító, vagy sátáni, hogy a másik összetartozás, meg az a családod, nyilván lehet mondani róla valamit, hogy mi a különbség a kétféle közösség között, de hogy tudunk dolgozni olyan közösségen, ami nem csúszik ebbe a gyilkolós, vagy a másik közösséget elpusztítani akaró mi tudatba, hanem az életet tartja.
Nem tudok tanácsokat adni, ezt el is szoktam hárítani. Én nem tanácsokat akarok adni, hanem együtt akarok élni emberekkel. Töltsünk együtt időt. Közösségünk iskolát alapított, drogterápiás központot alapított, könyvkiadót alapított, különböző missziói felületeket. Ezek diákokat céloztak meg, egyetemistákat céloztak meg mindig is. Nekünk, mikor Kolozsvárra költöztünk, nekünk elhívásunk abban a revelatív mondatban született meg, a János evangéliumának az elején, amikor megismerik Jézust, és a következő kérdésük az, hogy hol laksz? Egészen fantasztikus. Hozzád akarunk költözni. És akkor mi eldöntöttük, hogy megpróbálunk úgy élni, és ez fantasztikus volt, nagyon-nagyon sokáig, hogy a diákoknak tudtára adtuk, hogy mindig nyitva van a ház neki. De az is megtörtént, hogy évfélkor csöngettek be hozzánk, és évfélkor is bejöttek. És azt mondtuk, hogy a hűtőszekrény az mindenkié. És most, mikor itt találkozom velük, itt Budapesten is összefutom, ilyen történeteket mesélnek. Hogy elmentünk otthonról, hogy a feleségem szüleit látogassuk meg. Valami történt útközben, és vissza kellett térnünk. Már nem emlékszem, vagy betegséggel valamelyik gyereknek, és nem akartuk hazamenni, és visszajöttünk. És tele volt a házunk diákokkal. Óriási hangulat volt, óriási buli volt. És a mi ágyunkban, ahol a feleségemmel aludt, ott is gyerek. És akkor néztek ránk, de ismeretlenek, így néztek. Mi is néztünk ki a fejünkből, ők is, és azt mondtuk, hogy minden így marad, ahogy van. És mi bementünk az egyik kicsi szobába, és a családdal ott aludtunk a földön. Másnap mondtam nekik, hogy de ez nem áldozatvállalás. Én éveken át a földön aludtam, 4,5 éven át szalmán aludtam. Ez nekem nem áldozatvállalás. Mindig tele volt a parókia, mindig tele volt. A családon felül mindig legalább 20-an voltak a parókián. Tódultak a fiatalok, vasárnap jöttek, hallgatták ezeket a tanításokat, hogy nekem ez olyan magától értetődő volt, és nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy ők ne változtassanak a programjukon, hanem mi megpróbálunk felszívódni egy kicsit. És azóta is hallom, azóta egyetemi tanár lett ez a hölgy, hogy neki ott megváltozott az élete, mert azt látta, hogy ebben semmi erőfeszítés nem volt részünkről. Tanítás értelmetlen a terek megosztása nélkül. Teljesen értelmetlen. És a mi tereink antiszeptikus terekké váltak. Túl tiszták. Ahol meg emberek születnek, az nem tiszta az a hely. Értik, milyen értelemben. Ahogy gyerekek vannak, nem tiszta az a hely. Tehát, hogy közösségben mondtam el ezt a mondatot, hogy nem marad kőkövön, nincsen ennél boldogabb profécia. És ezt így is gondolom. Hogy szerintem ez egy boldog profécia. Ebben nem az ítélet van, hanem az, hogy nem kell ragaszkodni a következő.
Kedves hallgatóink, Viski András, Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar íróval Guba András beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Rendszerint a mögöttünk levő vasárnap anyagával szoktam foglalkozni a Neuma műsorában. Azonban a múlt héten ünnepeltük Urunk mennybe menetelét, áldozó csütörtököt. Márpedig ez az ünnep is bőven kínál számunkra figyelemre méltó zenéket. Ma egy áldozó csütörtökhöz kapcsolódó zenetörténeti körképet hallhatnak. A Szent Mise introitusának dallama az egyik legszebb a liturgikus évben. A szövege pedig: Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok, így jön majd ismét. Tapsoljatok vígan minden népek, örvendezetek az Istennek újongó szóval. Országol az Úr minden népek fölött, ül az Isten az ő szent trónusán. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok? Így jön majd ismét. Énekel a Scola de Pérez du Saint-Esprit du Grand Scolastique de Chevilly. Vezényel Lucien Deis.
Thank you.
Guillaume Dufay, a kora reneszánsz mester, a Jézu Nostra Redemptió című himnusz dolgozta fel. Felvételünkön először a responsóriumot hallják, amelynek a szövege a 20. Zsoltárból van. Emelkedj fel, Uram, erődben! Mi éneklünk és zengjük a te hatalmadat. Ezután következik a himnusz első két verse. Jézus váltságunk, életünk, vágyunk, szerelmünk, mindenünk. Isten, ki mindent alkotál, s ember, ki mennyből eljövél. Hogy győzött meg a szánalom, hogy hordozd bűnök súlyait, vállalva a véres kínhalált, halálunkat, hogy elvegyed. A Szkóla Hungarikát Szendrei Janka vezényli. Középkori eredetű az a népének, amelyet mind a három nagy felekezet egyaránt ismer, és szívesen énekel. Most egy 1963-as felvételről Borbát Jeromos énekel, aki a bukovinai József falván élt egykoron.
A Krisztusség vászál minna, a mennyei dicsőségbe. Láttokra a postalóknak, kiknek angyalok szólottak. Férfiak, mit csodálkoztó, égre nézvén álmélkodtó. Ez, amint most a felménet, úgy jön majd el itt ítélet rá.
A 18. században Johann Sebastian Bach 4 kantátát is komponált mennybe menetel ünnepére. Különösen ünnepélyes köntösbe öltöztette a 128. Auf Christi Himmelfahrt Allein című kantátájának nyitótételét. A fenséges ünnepi fényhez a hangszerelés is hozzájárul. 2 kürt, oboa, oboa de amore, oboe de caccia, vonósok és kontinuó öleli körbe a 4 szólamú kórust. Épi ünnepélyes a zenei kidolgozás is. A zenekar koncertó grosszójába ágyazott kórus az Allein Gottin Hőzei ér dallamát dolgozza fel, természetesen az Auf Christi Himmelfahrt szöveggel. Bach eljárása már ismerő számunkra. A szoprán díszítetlenül énekli a korál dallamot, amelyet a 3 másik szólam imitációval vesz körül, ami tematikáját az ének dallamából veszi. Szövege így hangzik. Egyedül Jézus mennybe menetelére alapozom, utána menetelem, és minden kétséget, félelmet és szenvedést ezzel mindig legyőzök. Mert miután a fej a mennyben van, Jézus Krisztus az ő tagjait a megfelelő időben maga után hozza. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli. A 20. század egyik legnagyobb organista zeneszerzőjét különlegesen jó színhallással és gazdag képzelő erővel áldotta meg az Úristen. Olivier Messiaen 1908-ban született és 1992-ben halt meg. 1931-től 40 éven keresztül a párizsi Szent Háromság templom organistája volt. Először zenekarra komponált egy 4 tételes művet L'Ascension, Mennybe menetel címmel, 1933-ban. Egy évvel később ültette át orgonára a kompozíció zenei anyagát, a 3. tételt kivéve. Művének alcíme 4 szimfonikus meditáció. Hasonlóan más biblikus témájú orgonaműveihez e darabban is címet adott a tételeknek, és azokat szentírási idézettel is ellátta. Az első tétel címe: Krisztus fensége imádkozik, hogy Atya dicsőítse meg őt. Természetesen az idézet János evangéliumából van, a főpapi imádságból. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. A tétel elején a zenei utasítása következő: Très lent et majestueux. Nagyon lassan és méltóság teljesen. Valóban, a kottában a tétel mindössze 3 oldal, de zenéje 6,5 percig tart. Szinte látjuk, ahogy Krisztus Urunk emelkedik, s közben, mintha megállt volna az idő. Soha nem volt hangszín kombinációk hangzanak fel ebben a zenében. A tétel végén pedig a megdicsőülés fénye is felragyog a hallgatók számára. Olivier Latri orgonál a párizsi Notre-Dame-ban. Ezzel búcsúzom, viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Thank you.